le az öregekkel. Át kellett vergődnünk a Skodával egy hóval borított, fagygödrös pusztaságon, megfeketedett csontváz növények között. A hóködön átvérzett a nap, mint egy laza gyapott kötésen. Baloldalt egy kitermelt homokbánya gödrei kísérték őket, az egyikben egy roncsautó feküdt, egy bádok tetem, mely egyik éppen maradt reflektorával, ahogy pirosan megcsillant rajta a nap, hosszan utánuk nézett. Az öreg autó hörögve, zihálva araszolt előre. Surányi már ezerszer elátkozta magát, hogy ezen az emberevő januári napon indult motívumgyűjtésre, és hogy magával cipelte Lucát, új keletű szerelmét, de hát a tét, hogy néhány eléggé sikeres etűd után 29 évesen megcsinálhatja első nagyfilmjét, szóval a tét. Mert lépten nyomon úgy is beleütközik az elemi feltételek start akadályába. Egy ócska kocsi, ez a mobilitásom, uram, amit haldokló nagybátyjától örökölt, az állandó szervizköltségeken már újat vehetett volna, a bizonytalan filmlehetőség, amely hálálni való kegynek számít az annyira lebecsült nagymenő stúdióvezető kezéből. A nagy dobás kimerevítve. Csupa nyomorúságos alkalmazkodás, szocialista bokacsattogtatás, fuldokolva a visszanyelt szavaktól. De itt mellette Luca, fehér paplankabátjában, piros-fekete norvég taposó csizmájában, mélybarna ragyogású mandula személyig húzott kötött sapkájában, ő valóban megér egy bekezdést a nagykönyvben. Egy téliesre álcázott tavaszi földerítő ebben a kültelki hósivatagban. Nevetett a gondolattól, a vicctől, rossz helyzetekben ilyen idétlenségekkel szórakoztatja magát. Lányosan ívelt, sűrű szemöldöke alól oldalt pillantott Lucára, megleste a világítóan tiszta arc komoly magányát, a hosszúkás finom profil szép reliefjét. Hát nem olyan ez itt, egy dobásra Pestől, mintha valahol éjszakkan járnánk. Hát nem? Kérdezte, csak hogy megszólaljon, mert túlságosan közéjük ékelődött a csend. Válaszolt is valamit a lány, de nem tudott odafigyelni. Leküzdve a csúszás veszélyt, az út szélére kellett állnia, mert szemközt hómaró traktorok oszlopa közeledett, három szemmel világító, dögnagy monstrumok, kemény sugarakban lövelve maguk előtt az eljegesedő havat. Az egyik sofőr a magas ülés páholyából fölfedezte a Skodában Lucát, a magasba emelve hatalmas bőrkesztyűs kezét, integetett neki, s a füles prémsapka alatt húsos arcát szétfeszítette a mosoly. Nem sokkal ezután fújni kezdett a szél, amely percenként változtatott irányt, végül szemből támadva, puha hótömeget zúdított a védőüvegre. Ezzel a tömeggel a két vézna tisztítókar már nem tudott megbírkózni. Surányi barnára égett bőre a csontjaira feszült, zöldes szürke szeme sötét lett a dütől. Jó kis dolog barángattalak bele, mondta a lánynak. Képzeld, ha visszafelé ránk találnak ezek a hómarók. Egy megfagyott szerelmes pár, két egymásba kapaszkodó figura. A vicc, a humor, na! Kiszállt a kocsiból, izmos hosszú kezével letisztította a havat. Két combja között ágyékába beleharapott a hideg. Lesz a magyar filmgyártásnak egy hősi halottja! Visszamászott a kocsiba, nehezen tudta elmerevült lábait elhelyezni. A hó pejhelyi a végtelenből kavarogtak ide, s noha még dél sem volt, puha, füstpamacsokkal körülfogta őket a nappali sötétség. Szép vagy! Kiáltott föl váratlanul a lány, inkább riadtan, de ez a két szó és a pillantás sötét ragyogása fölszívódott Surányiban, szétoszlott az érrendszerében. Ne félj, kicsi, semmi baj, mindjárt odaérünk. A reflektorok sárga pásztái a reszkető fehérségbe kapaszkodtak. Most már a küzdelem kötötte le minden erejét, kikerülni a csapdából. Csak mellékesen érezte, hogy a lány közelebb húzódik hozzá, hogy reszket. Látod őket? Kérdezte Luca hideglelősen, mert úgy tűnt neki. Kettessével egymásba kapaszkodva, szürkés barna ember oszlop közeledett, rongyokba bugyolált emberek, egyik-másik szalmába tekert lábbal, keménységtől széttöredezett bakkancsban, és két oldalt géppisztolyos őrök, nem kevésbé elhasználtak, mint az őrizettek. A hóködön át lázhomályos szemek, egy-egy szétnyílt szájból a párába vicsorító fogak. Látod őket, édesem? A lány Surányi összezárt arcához közeledett, a leheletével kérdezett, ajkának halványpiros, vékonyra húzott vonalával. Látod őket, drágám? A férfi nem látott semmit, vagy pontosabban a semmit látta. Talán soha nem keverednek ki ebből a körvonal nélküli végtelenből, és ez a szegény, édes, gyönyörű lány tisztára delíriumban szövegelít össze-vissza. Egy időtől megrodgyant, kizöldült téglafal állította meg őket. A fal mögül furcsán ütemezett ének hullámzott, öreg hangok rendezetlen kórusa, elvékonyodva a magasabb fekvésekben. Gábor Áron réz ágyúja fel van virágozva. Surányi kiküzdötte magát a volán mellől, két kezével kiemelte a dermet lányt, és magához szorította. Te tényleg nem láttad őket? Kérdezte a lány rögeszmeszerűen, kétségbe esve. Csak fényképről ismerem, de mintha köztük lett volna a nagyapám, kicsi, szemüveges. Egy kovácsolt rózsákkal díszített vaskapu nyílt, nyikorogva, fehérköpenyes, testes, magas nő hömpölygött feléjük. Föltornyozott, rozsdavörös haját díszfésű fogta össze. Előre nyújtva mindkét húsos kezét, már néhány lépésről kiáltotta. A művész úr, köszöntöm! Részemről Mauszné, az otthon vezetője vagyok. Az út, aggódtam maguk miatt. Nagy testéhez képest vékonyan sípolt a hangja. És az asszonyka? Átfázott szegénykém. No, majd odabönt felmelegszünk. Gábor Áron réz ágyúja, fel van virágozva. A fiúk, újszolván egy kis frissítő menetgyakorlat, újszolván egy kis aerobik. Jó ez az öreg uraknak. Az asszony csupa lelkes mosoly. A gondnokunk, Anno Dazumal, a testület dolgozója volt, és hát aprózott, szálkás vihogás. Ő ezért egy kicsit még mindig, szóval ő a maga részéről eléggé katonás, és a fiúk imádják a stílusát. A nő tömőre döngölt alfelével eléjük tolatott. Íme az egykori grófi park, háttérben az egykori kastély, sárga grófi kastély, jelenleg fakult sárga szociális otthon. A hó mindenütt eltakarítva, szabályosan megformált hókupacok, lenyűgöző geometriai rend. A szállongó pelyhek között egy szabadtéri hószobor tárlat. A keményre taposott úton egy tönkszerűen alacsony, vattakabátos, sonkanadrágos férfi vezényelte 30-35 öregember menetét. Gáboráról rézágyúja! Pont. Megpillantva a belépőket, a vezénylő ember jókedvűen elrikkantotta magát. Nóta, állj! Oszolj! Az öregek gyermetek tétovasággal szétoszlottak, össze-vissza nyüzsgésbe fogtak, nem tudtak mit kezdeni magukkal. A vattakabátos egyetlen rántással rendbeszedte magát, és elindult a vendégek felé. Pirosan erezett kerek arc, vagy krónikus alkoholizmus, vagy krónikus székrekedés, gondolta Surányi, akibe kezdett visszatérni az irónia. Zavaros szem, kancsalító, de mégis összpontosított tekintet, vaskapocs-szerű készszorítás. Belevaló, friss idő, öreg csontoknak prima, ha mozgatja őket az ember, vérkeringés, emésztés, étvágy, stb. Hadarva, pattogva beszélt, egy-egy magánhangzó elhagyásával tömörítve a szavakat, mesteri, mással hangzós szerkezeteket hozva létre. A terem nagyságú, bolthajtásos irodában, ahová erőszakos kedvességgel irányították őket, két ormótlan, vastag vaskályha ontotta a meleget és az olajszagot. A vezetőnő nagyra méretezett íróasztalány egy barokk mintákkal és hétágú koronával díszített fényvödörben, mint később kiderült, hamveder volt, amely egy tatarozáskor került elő a földből, néhány életközelien színpompás, hosszú szárú papírgerbera. A szobában három típusú és nagyságú, de egyforma keménységgel ketyegő óra szeletelte az időt. S mint egy ezzel összefüggésben több előjegyzési naptár rögzítette és bontotta hetekre, napokra, órákra az elkerülhetetlen feladatokat. Mindez a fegyelmezett munka biztosítéka. Mint ahogy azt sugalták a kemény papírra rajzolt föliratok is. Mondd el röviden! Panasznap szerdán 13-tól 14-ig. Előbb gondolkodj, aztán beszélj. A vezetőnő látva a föliratokon elidőző pillantásokat, mosolygásnak is vélhető arckifejezéssel elmagyarázta, az ilyen helyen, mint egy szociális otthon, ahol az átlag életkor 70-75 év, fölöttébb szükséges az e fajta eligazítás. A hirtelen indulattól meggyorsult a lélegzete, cezúrák keletkeztek az egyes szavak között, mert az ilyen öregek, mint köztudott, meszesed és érrendszeri zavarok, stb., szólt közbe pirosan a gondnok, szóval ők hajlamosak a legegyszerűbb dolgokat is bőlére ereszteni, nálunk pedig az idő, a gondnok még pirosabban bólogatott, szóval, hogy szűkiben vagyunk vele. Helyel kínálták a vendégeket, a gondnok egy redőnyös iratszekrényből pálinkát és pohárkákat vett elő, töltött. Talán inkább valami üdítőt, vélekedett a vezetőnő egy állami illemreflex engedelmeskedésével, de ekkor már a rendező és a gondnok fölhajtotta az első adag kisüstit. Nem azért, nem hogy talán valami bizalmatlanság, a gondnok félig fölemelkedett, de szabad talán valami személyét. A filmrendező elővette egy igazolványt. Tetszik tudni, ha ez a hely nem is úgymond titkos üzem, de a rend miatt, vagyis hogy a belém nevelés. A gondnok gyakorlottan átfutotta az írást. Köszi szépen, ígyni, és most lenne szíves talán részletezni az ügyet. Surányi kezdett begerjedni. A környezet, a gondnok, a nagyseggű vezetőnő, a dialógusok, ez mind ígér valamit. Jó, jó az ügy. Megismételte, amit már levélben is jelzett. Készülő filmje öregekről szól, és most motivumokat keres, sztorikat, arcukat, esetleg olyan embereket, akik majd statisztálni fognak. Itt kérem, A gondnok újból teletöltötte a pohárkákat. Minden típusból akad dögivel. Pardon. Egy nagycsontú, merev öregasszony fehér kötényben és fehér főkötőben jelentette, hogy elkészült az ebéd. Majd nálam, az én szobámban, intézkedett a vezetőnő. Ezek a vénségek, fűzte hozzá a gondnok, tisztára bélproklosok, örökké csak rágnának, mint az egerek. A vezetőnő ezt is kiegészítette, és tessék elhinni, kinézik az ember szájából a falatot. Luca az ablakhoz ment, egész bensejében émeigést érzett. A fullasztó meleg, az olajszag, a gondnok és a vezetőnő, s az órák kemény ketyegése. Odakint, a rendben tartott udvaron szél kavarta a havat, és a hószobrok is, mintha megmozdulnának. Az épület mögül vörös csirketollakat hozott a szél. A délutánt munkára szánták. Az úgynevezett társalgóban, amely valaha házi kápolna volt, és az egykori vallási falfestmények kezdtek átütni a többszörös meszelésen, az összetolt asztaloknál merev öregek ültek, férfiak, nők vegyesen. Egy távoli magasságból sugárzó porcelán, búrás mennyezeti lámpa és néhány őzaggancsból barkácsolt falikar túlvilági fényében, törzsüktől függetlenedve, csontra csupaszodott arcok úztak. Műfogsorok és fog nélküli ínyek, szájpadlások feketessége. Surányi zsákmánylező földobottságában, mint aki úgy érzi, a legjobb helyre érkezett, fürgén körüljárta az öregeket, kezében mikrofonnal igyekezett szóra bírni őket, egyelőre eredmény nélkül. Úgy látszik, az iroda nagybetűs fölirata, az előbb gondolkodj, jól megfogant bennük. A tanulékony öregek még csak a gondolkodásnál tartanak, az aztán beszélj várat magára. Luca az egyik sarokba húzódott, fázósan, idegenül és magába zártan. Mint ismeretségük óta még soha, kívülről látta Surányit, fiatal csúfondárosságát, ahol az együttérzés minden jele nélkül nógatja az öreg embereket. Jelen volt a gondnok is, körös körül volt jelen, mint egy körkörös megfigyelő szerkezet. Az öregek inkább őt követték szemmel, mint Surányit, aki úgy érezte, végül is neki kell mozgásba hozni a társaságot. Egymás után csattantak a kérdései. Az ellátás, a bánásmód, a fűtés. Jó, nagyon jó, hallatszott innen is, onnan is a válasz. Félnek, belső remegés, írta noteszébe a rendező elégedetten. A gondnok irányzott tekintete ide-oda ugrált az embereken, mindenki úgy érezte, hogy személy szerint őt figyeli. Újabb följegyzés a noteszba. A gondnok aszimmetrikus szeme, mint egy kaméleóné, egyszerre különböző irányba tudja mozgatni. Megint a csönd, a kásás, az áporodott. Hát mondjanak már valamit! Szólt rájuk a gondnok. Akármit, mindegy. Bosszus volt inkább, mint haragos. Lebőg ezzel a társasággal, blamálja magát velük. Végül egy vékony bácsika emelkedett föl a helyéről. Kissé előre hajolt, ahogy megszólalt, s minden szótagra a feje velereszkedett. Kérem szeretettel, ünnepélyes felhang, a WC-papír. Ami teljességgel nincs, és évek óta nincs, vagyis azaz... A mondat közben idegesen leült, bőrébe szúrt a gondnok irányzott pillantása. Reszketése nem gyorsult, de szaggatottabb lett. Merev mutatóujja az asztalon dobolt. Ki mondta? Hát ki mondta. Surányi a noteszébe jegyzett. WC-papír. A gonnok, mint aki tisztában van azzal, hogy a gerontológiában a pedagógiai elem sem elhanyagolható, az indulat minden külső jele nélkül, sőt, egy megingathatatlan személyiség tudat birtokában válaszolt. Jellemző önökre ez a WC-papír szemlélet, hogy a klozettülőkéről nézik a világot. Akkor, kisé megemelte a hangját, de még csak a tanító jelleggel. Akkor és amikor, mint köztudott, az imperialisták, magánhangzó elhagyás, ugye, azokat a bizonyos, itt megakadt, azokat a középizé, úgymond, a közép rakétákat rája szegzik magukra, vagyis a békére, úgymond erre a békés szigetre, erre a szociális otthonra, vagyis... Pont-pont-pont. Ahol önöknek teljes kvoszt, kvárté, hideg s meleg víz, ismeretterjesztés, a többi. Tisztában vannak, mennyit költ önökre az állam? A nem a produktív népességre? WC-papír, na és? Átmenetileg hiányzik. Nem megtanítottam magukat? Az újságpapír csíkokra tépni, jól összegyűrni, megpuhítani, összegöngyölni, és kész. Jár ide, sajtó, elég vagy, nem? Mindezt inkább Surányinak mondta. A lepkevadász fiatalember egészséges, kegyetlen humorérzéke tökéletesen működött, és újra jegyzett. Újságpapír, csíkokra, jár ide, sajtó, elég. Luca fölállt, a sötétedő udvarba lépett, a kavargó hóhullásba, a keményre fagyott jégbálványok közé. Ha most, akár gyalog is, de elindulhatna. Hívta, vonzotta a szürkés-fehér homály. A gondnok mozdulatlan arcában, horizontáltan és vertikálisan cikázó szemével képes volt egy időben több embert is megfigyelni. Surányinak beugrott a különleges kaméleon, amely egyszerre két-három gyújtópontra irányítja szemét. Jackson kaméleon, írta a hangtalan nevetéssel a noteszébe. De a csönd kezdett ismét bénító lenni. Rájuk zuhant a mozdulatlan jelen idő. Megvonom tőlük a nótát, a tévénézést, a főzelék repetát, húzott át a gondnok agyán egy régi reminiszcencia. Meg kell tanítani őket, még ha ágyba vizelők is, az állampolgári fegyelemre. Ha megtetszene engedni, egy öregasszony, mit öregasszony, egy ezüst hölgy emelkedett a helyéről, hegedű szólam hangjával jótékonyan föloldva a súlyos hallgatást. Én aztán elmondhatom a rendező úrnak, boldogság is van ebben a házban, egymásra találás. Szép volt az öregasszony, nyúlánk, egyenes tartású, nyakban záródó szürke pulóvert viselt, óezüst függővel a mellén. A gondnok pillantása elpihent rajta. Én ebben a házban, ebben az áldott házban, ahol 14 évvel ezelőtt megtaláltam a nyugalmamat, 82 éves, a gondnok egy cédulát csúsztatott Surányinak. Előző, szerencsétlen, hosszú házasságom után itt találtam meg két ízben is, finom lírai emelkedés, a csodát. A WC-papír szólt újra egy kései reflex kényszerében az előbbi öreg. Az ezüst hölgy nem méltatta figyelemre. Itt létem harmadik esztendejében, amikor már nem reménykedtem, hogy valakiben hinni is tudjak, egy otthontársam személyében megtaláltam az igazi embert. Csak mellékesen említem, a maga idejében híres sztahanovista volt, de nem kérkedett vele. Lóly mozgalom, továbbított egy újabb cédulát a gondnok. Kívül belül egy tökéletes férfi. Újabb cédula, a nő született bárónő. vele 2,5 esztendőn át. Egy szóval, rendező úr, a boldogság, sőt, a szerelem nincs életkorhoz kötve, ezt én tanúsíthatom. Surányi most veszte észre, hogy Luca nincs a szobában. Elment pisilni, gondolta, vagy befogta a nagy dumás vezetődő. Az ezüst hölgy is bekerült zsákmánygyűjtő noteszébe. A küzdelmes élet, a felelős múlt, talán a feledékeny utókor. A zenei szólam folytatódott, elvitte a drágát idő előtt, de a gondviselés, igen, 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 ismét a gondviselés. Jött valaki, otthonunk egy másik lakója, aki már évek óta figyelt, kiszemelt magának, az új párom. Kimondom, egy valamikori nagy tőkés volt, de tarpig demokrata úr, nem szökött nyugatra, nem csempészte ki a vagyonát, sőt, fölajánlotta szaktudását a szocializmusnak. És ő egészen a haláláig hűségesen szolgált. Vele majdnem 3 napsugaras éven volt. Hála ennek a nyugalmas háznak, a drága vezetőségnek, amely, rendező úr, teljes 1 hétre a Côte d'Azur szobát, tökéletes kiejtés, biztosítja az itt egybekelő pároknak, a mézes 7 szobát. Most is kérem, rendező úr, egy friss házas pár lakja. A férfi, ha nem tévedek, 77, a hölgy pedzi a 80-at. És kérem, szerelem, és testi állítólag. Az ezüst hölgy, mint aki egy láthatatlan reflektorba emeli az arcát, a magasba tekintett. Ez a szoba még a grófék idejéből maradt, régi, bár az időtől megviselt állapotban. De a freskók, a mediterrán ragyogás, a kárpit, a faburkolat. Az öreg csontoknak egy kis zavartalan összeborulás, így szólt az újabb cédula szövege, melyet Surányi a noteszébe másolt. Ha nem, az előbbi csöndes hegedű szólam, az elégikus moll élesen kibicsaklott, hanem igenis, a WC papír. A klozett totál eltömődik a kemény újságpapíroktól, és sehol a környéken egy beszerzési forrás. Váratlanul elhallgatott, és mint aki döbben csodálkozással néz vissza saját széthulló szavaira, helyét keresve féloldalosan leült, tétován, elidegenedve az előbbi pillanattól. Surányi újabb izgatott bejegyzése, egy lepkevadász örömével. A gondnok erélyes válaszra készült, törte a fejét, hogyan lehetne ezt az egész WC-papír ügyet röhögésbe fullasztani, de lassú, járatú agyával még nem jutott túl az ötleten, amikor nyílt az ajtó, és megjelent a csontos szakácsnő kezében pogácsával megrakott tálcával. A még meleg pogácsák illata új irányt adott az általános érdeklődésnek, s amint a tálca az asztal közepére került, már is nyúltak az öreg kezek, a foltos, pikelyes, meggörbült ujjak, mereven, csápszerűen. Lesz teja is, mondta a szakácsnő kurtán és tárgyilagosan. Ezt kijelentésnek szánta, nem udvariasságnak. Az egykori kápolna, jelenleg társalgó, vagy korszerűbben klubterem, lakoma színhelye lett. Surányi fölhasználva a megbojdult pillanatot kiment, hogy megkeresse Lucát. A lány ott állt a foszforeszkáló félsötétben, fehér paplankabátja világított, ott állt a kapunál és reszketett. A fiatalember átkarolta a vállát, magához húzta. Mi bajod? Kérdezte majdnem türelmetlenül. Az öregek, felelte csöndesen a lány, s még mindig reszketett. Mit az öregek? Most fedezted föl? A ház felé irányította Lucát. a teremben zsírosan borsos pogácsaszag, s a zajosan mohó táplálkozás öröme. Ilyenek leszünk mi is, mondta Surányi, de minden átélés nélkül. Sőt, az iróniától kihegyesedtek a szavai. Közlekedő edények, anyagcsere lombikok. Igen. Kegyetlen volt, holott nem akart az lenni. Ne haragudj, mondta később a lány, kortyolva a tejából. Átjárta a meleg, de az arca sápat maradt. Azok az emberek ott az úton. Sötét szeme a fiatalember személyig emelkedett, mintha ugyanezek lettek volna. Zavartan elnevette magát, de ez mégsem volt nevetés. Jó, jó, majd beveszem a motivumok közzé. Begörcsölt szegénykém, gondolta Surányi. Az a rohadt hó, meg a hideg. Az öregség ilyen mennyiségben nem dobja föl az embert. De a művésznek igazi nyersanyag. És ő éppen ezt akarja kifejezni. Az öregedést, mint az emberi létezés komikus szakaszát. Itt nincs helye másnak, csak is a szentimentális felhangokat mellőző iróniának. Új dimenzióba kell állítani az egészet, minden meghatódottság nélkül. Eltűnődött ezen, és észre sem vette, hogy egy borzképű, alacsony öregember áll föl a helyéről. Vöröses-barna, sűrű hullámos haj, jól táplált arc, a hangja reszelős, mély, messzire visz. Ezek a társaim itt mind ilyesmiben élnek, hogy azt mondják, WC-papír, hashajtó, repeta. Én mást mondok a főrendező úrnak. Sikerélmény. No, röviden. Szétnézett, nyelvével megnedvesítette vastag ajkát. Én még mindig férfi vagyok. 77 éves létemre, és kijárok a faluba egy csinoska asszonyhoz, aki özvegyi jogon szikvíz kisiparos. Néha küld nekünk egy pár rekesz szódavizet. Elavult jelzővel ledér zűrzavar nyelte el a férfi erejére büszke lakótárs szavait. Egy kopasz, horgas orrú, csontra száradt férfi teremtett csöndet magának. Az öröm, főrendező úr, a bizonyos, szükséges öröm, ami nélkül az ember, satöbbi, tele vagyunk titkos vágyakkal. Valaha egy családi hetilap lelki postáját szerkesztette, és most önmagából idézett. A titkos, belső szféra, rendező úr, mit mondjak, mindenkinek megvan a saját különbejáratú mániája, mint ahogy nekem is. Mi is a mániám? Szeretnék még egyszer átélni, kedves fiatal barátom, nazális hangját megemelte az éneklő révület. Még egy délelőttöt a régi vasfürdőben, aminek ugyebár nem csak a kiemelt gyógyhatása, az az erezett, olivazöld márványmedence, a kimondottan hullámutánzatú peremmel és a 6,5 recés lépcsővel lefelé. Na meg a Mária üveg kupola, meg a márványbékák, meg a mindenféle kőszörnyek, amik azt az áldott jó büdös vizet köbdösték a vendégekre. És persze különfülkében a női masszőrök, úgynevezett masszőzők, akik felfrissítették az embert. Kimondottan, kedves rendező úr, török örömök. Tetszik ezt érteni, ugye? Surányi beírta a noteszébe, márványmedence. A szavakat azonnal képekbe tette át. A nagy medence jelenet. A vén testek ágyékötőben, a masszőzők legfeljebb bikiniben, a kénes víz párái mögött gyöngyházszerűen világító női mellek gömbjei. Csupa látomás, csupa asszociáció. A gőzfürdőt megcsináljuk, mondta, és a közreműködőket majd ön választja ki. Természetesen az otthon lakói közül, és kellően honorálva. Mire elfogyott a pogácsa, a teja, s az eszmecsere is meggyorsult, rájuk szakadt az este. A szél forgatta, kavarta a havat, egy belülről világító hózsák mélyébe kerültek. Nincs mese, művész úr, ez a gondnok határozott véleménye volt. Ilyen időben nem lehet elindulni. Az édes kis nejével itt kell aludjanak. A paprikás csirke piros, fényes levét leitatva szájáról, a vezetőnő ezt még megerősítette. Kiürítjük önöknek a koddázőrszobát. Erre az éjszakára. Visszafogottan kuncogott. Kedves nászutasaink, Keglevics bácsiék kénytelenek lesznek a szexet nélkülözni. A gondnok puhán nyúlósan fölnevetett. Az említett nászutas pár, a bácsi és neje, ez a két összetöppett ember, süppett szemkörnyék, protézisre tapadó mosoly, kihegyesedett áll, túláradó önkéntességgel vállalta, hogy ők szívesen átadják a drága fiataloknak erre az éjszakára a szobát. Mi majd addig visszaköltözünk a saját helyünkre, ahová pár nap múlva úgyis visszaköltözünk. Az újdonsült férj élénk, kapkodó mozdulatok kíséretében beszélt, s túl bő, fekete öltönyében, mintha fokozatosan elfogyott volna a teste. Luca, drágám, a szökésedet, a makacs távolmaradásodat nem tudom megmagyarázni. Mert mivel is vádolhatnál? Szerintem nem volt abban semmi antihumánus, hogy arra az éjszakára elfogadtam azt a szobát. Értem ezt a túlérzékenységedet, amikor a jelentéktelen dolgok is sebet ejtenek, hogy úgy mondjam, 8 napon túl gyógyulót. Rosszul hatott rád az egész nap, a hóvihar, az autóút, a hideg, és ami ránk várt, a panoptikum az öregekkel. Láttam rajtad, az a bizonyos szoba külön is megrémített. Mint ahogy Keglevics néni kékszemű porcelán babái is viszonyogtattak. És viszonyogtál az öreg úr szekrényében lógó zöldes zsakettjétől, a pót protézistől az odolpohárban, és a két óriási bádog éjjeli edénytől is. Én neved rossz néven más szemmel nézem az egészet. Minden egyes darab túlnőtt önmagán. Ez nekem mind-mind jelkép lett, asszociáció. A leépülés segédeszközei. Talán az is zavart téged, hogy én tüntetően elégedett vagyok ebben a lehetetlenülésben, hogy nincs bennem részvét, együttérzés, mit tudom én mi. Ott álltunk a fülletre fűtött szobában, amíg a csontos szakácsnő áthúzta az ágyneműt, nyitott tenyérrel csapkodta a párnákat, és a klórszagú lepedőt símára igazgatta, aztán anélkül, hogy ránk nézett volna, szó nélkül magunkra hagyott. Én mondtam is valamit, valami úgynevezett vicceset vagy idétlent, és nem vettem észre, hogy nem bírod a jó kedvemet. Én meg úgy akartalak átsegíteni ezen a dermedtségen, hogy lerohantalak. Kihámoztam a testedet a síkosan hideg paplankabátból, lehúztam lábadról a taposó csizmát, dörzsölni kezdtem szép, hosszú lábfejedet, aztán váratlanul a combot közé nyúltam, remélve, hogy elneveted magad, vagy fölsikoltasz. De te szótlanul tűrted, összezárt szájjal. Kiszabadítottam kötött sapkádból a rengeteg hajadat, melleidet a vastagon hurkolt, korálszínű pulóverből. Mindez érintetlenül hagyott téged, még az is, hogy meztelenre vetkőztettelek, és a testet szinte akaratod ellenére világított az öreg bútorok és a kettős rézágy előterében. Egész éjjel, még szeretkezés közben is, szótlan maradtál és szomorú. Engem azon az éjszakán megrendített a tested, a naív és tiszta egyértelműség, amely egyszerre erotikus és gyermeki, szelíd és támadó, és arányaiban olyan zavarba ejtően tökéletes. Mondhatod, te nem éreztél ebből semmit, és hogy én nem is akartam föloldani benned a szorongást. Volt egy pillanat, ölelkezés közben, amikor arra gondoltam, az otthonbeli öregurak valami titkos nyilláson, valami cirklin keresztül kilesnek bennünket, és sorra átadják egymásnak a lyukat. Micsoda ötlet, gondoltam örömmel, és érezve testemen a testedet, azt mondogattam magamban, csak el ne felejtsem reggelig. Látod, én ilyen őszinte vagyok hozzád, ilyen, ahogy mondani szokták, önleleplező, magamat kiadó, és mindezt azért, mert szeretlek. Egy dolgot, Luca drágám, meg kell értened. 30 éves koromra eljutottam odáig, hogy megcsinálhatom az első nagy filmemet. Te nem ismered a terepet, a filmcsinálást. Ez a plac itt csupa vér. Vériszamos, ahogyan archaikusan mondják. Itt ordas harc folyik, még a menők, a sztárok között is. Ki legyen benne az évi 12-ben, 15-ben? Ez már nem kenyérharc, ez küzdelem az oxigénért. Hasfelmetszés, őrjöngő egymásba kapaszkodás, emberevés. Na most, ha engem taktikai okból, az összkép korrigálása céljából idáig engedtek, ha én a többszörös szöges dróton keresztül az indulók közzé verekedtem magam, akkor nekem ez a dobás az első dobásom ugyan, de lehet, hogy az utolsó is. És vagyok olyan elszánt, mint a kamikazeik, hogy az ügy érdekében magamat is fölrobbantsam, ha kell. Mindenestül modernnek lenni, ez nem a divatos hókusz-pókuszok, a formai ügyeskedések, vagy a formák széthúzásának újraismételt mutatványa a megfelelő szezon szerint, sokkal több annál. Kegyetlenség, egészen az öncsonkításig. De nem a dögöljön meg az apám, dögöljön meg az anyám polgárhökkentő exhibicionizmusával. Sőt, semmi exhibicionizmus. De vissza a saját kicsi ügyemhez, hogy hozzád kerüljek közelebb. Nem véletlen, hogy elhatároztam, ez az első, utolsó filmem öregekről szól. Sorsdöntő élményem van róluk. Mondtam már neked, de sohasem a dolog mélyére hatolva, én, külföldre szakadt szülők gyermeke, öregeknél nevelkedtem, a nagybátyáméknál. Két nálam 45 évvel idősebb ember volt az apám és az anyám. Így nőttem a tenyerük alatt, nyugtalanító időzavarban. Ők maguk is eltévedtek saját szerepkörükben, hol a gyermekük voltam, hol az unokájuk, hol a játékszerük, hol egy idegen szem, egy másik csillagzat megfigyelője. Végül is mindent megkaptam tőlük, amit adhattak, de én mégis úgy éltem közöttük, mint egy fajgyűlölő a négerek között. Nekem ők minden szeretetük ellenére is feketék maradtak, és más szagúak. A magatartásuk törzsi rítus, az érzelmességük gyöngeség, az odaadásuk fegyverletétel. Nem tagadom, Luca, a növekvő hálával párhuzamosan kezdtem gyűlölni őket, talán éppen a köteles hála miatt, megrögzött szokásaikat, állandó önbiztosításukat, a generációs klánt, amelybe beletartoztak. Kifigyeltem a világukat, a járataikat, a baráti körüket, az időben megkövesedett nőket és férfiakat, akik egy örök életbe vetett hittel védték a helyüket, a beosztásukat, a létezésüket, mint tulajdonjogot. Belülről ismertem meg a gerontokrácia hatalmát, ahogyan egy előző világ szívós csökevényként útjába áll mindannak, ami energiában friss, gondolati sebességben új és megújító. Itt csak a fiatal nemzedékek forradalma segíthet. Az én generációm nem kenőcs technológiával dolgozik, szikével inkább. És a filmemnek is ez az ars poétikája. Újraolvasom ezeket a sorokat, és arra gondolok magamban is, nem vagyok-e a nevelőimmel szemben gyűlölködő, gonoszul türelmetlen? És még halott gyalázó is, hisz már mindketten halottak. Én meg itt ülök a lakásukban, hűlt helyüket átkozva, hamvaikat szétszórva a naftalin szagú napsütésben. És írom, írom rögeszmeszerűen ezt a vádiratot, a filmem vázlatát, egy kémjelentést a vénülésről. De gondold el, még ma is az idegrendszerembe sajdul az izgalom és a tiltakozás. Kisfiú koromban velük aludtam egy szobában, és néha arra ébredtem, hogy a két öreg szeretkezik. Recsen alattuk az ágy, ritmikusan, suttognak, sóhajtoznak, nyöszörögnek a kétől és a kielégüléstől. És én a paplan alul is kénytelen vagyok odafigyelni, holott a szégyentől könnyes lesz a szemem, és így minden akaratom ellenére, de engedelmeskedve egy különös erőszaknak, az éjszakai titok beavatottja leszek. És nappal, síma gyermekarcom mögött, fiú frizurám alatt feszít, lázít ez a titok, és nem tudok a szemükbe nézni. Miért szöktél meg azon a hajnalon, Luca? Üres, klórszagú ágyban ébredtem, hidegre mosdatva a hiánytól, és dideregve az iszonyattól. Surányi Magnus alagjairól. Amikor feleségét követve nagybátyám is meghalt, mégpedig iszonyú körülmények között, egy szájposgarák kivéthetetlen kínjait szenvedve, beleértve a mesterséges táplálás körülményeit, mint teljes jogú örökösnek és a lakásban lakónak természetesen rám hárult a hagyaték számbavétele, az elkerülhetetlen selejtezés, egy közel 5 évtizedes háztartás tárgyi felszámolása, közkeletűbb szóval a szanálás. A gerentó muzeológia egész munkámnak alapja lett. Kidolgoztam egy vázlatos leltári kimutatást a megőrzött és megkövesedett kacatokról, azzal a tudattal, hogy ez ilyen aprólékosan nem fér a filmbe. Szemüvegek. Félelmetes, hogy két ilyen koros túlélő mennyi szemüveget őriz meg az évtizedek során, a gyengülő szem növekvő dioptriáit. Idézőjel, hosszú elidőzés a fiókokból előkerülő szemüvegeken. A keretek anyaga az STK kerettől az elegáns teknőcig, a rozsdamentes acélig. A szemüvegek. A növekvő homály kis ablakai. A szemüvegek divattörténete. Föl nem használt gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, kúpok, hashajtók, reumakenőcsök, értágítók, szívgyógyszerek, kavinton. Különböző alakú levélborítékok. Az elegáns hosszúkásak a tengeren túlról, a bélyegek gondosan kivágva. Megkövesedett sajdarabkák a konyha kredencben. Kifehéredett paprika, cseppkövesedett só, a hűtőszekrény sárgán elszíneződött rovátkái, a méhűtőből mirerit máj és egy férfizokni tartó. Az oroszlán lábú íróasztalon Károly csapatkereszt az első virágháborúból és több kórházi zárójelentés. Keresztlevél mindkettőjüknek kiállítva 1944. márciusában a józsefvárosi plébánián. Szociáldemokrata, majd MDP tagsági könyv. Írásos közlés a pártagság törléséről. Zárójel, felülvizsgálat 1948. Zárójel bezárva. Igazolás eredményes népfront munkáról a tanácsválasztás megszervezésében. A cipők. Úristen, a cipők. Szalamender. Delka. Gérnyi, úri cipész. Szavaria. Keserűen állott szagúak, sajt és rozmarin illatúak. Sánfára feszített lakcipők finom repedésekkel. Ragadozó halpofák, bohócosan tűhegyesek. Ha ezzel valakit segbe rúgnak, viccelt a nagybátyám, csak szebészi beavatkozással lehetne eltávolítani. Vízhangos nevetés a semmiben, háttérben a nagynéni jól nevelt piszegése. A cipők, igen. És a lúdtal betétek. Finomító fogalmazás szerint a haránt emelők, és két tucat jégelarsó, és a nagynéné műanyag melltartói, vagyis a műmellei. Még öregasszony korában is leányka melleket kreált, fotók elbarnulva. Kísértett galéria, egy sudár, hajfonatos, nagyszemű kamaszlány. Az anyám? 17 oldal további részletezés. Már kitavaszodott, mire minden összeállt. Összejött. Pénz, engedélyezés, kapacitás. Surányi megszervezhette a stábot. Az első forgatási napot is kitűzték. Előzőleg természetesen a stúdió tanács, zárójel, tagjai között néhány tekintélyes rendező, dramaturg, kívülről meghívott szakember, zárójel bezárva, alaposan megvitatta a forgatókönyvet, de már az eleve elfogadás jegyében. Élénk helyeslés fogadta az alkotói szándékot, zárójel, az Úristen, Michelangelo és a kezdő filmcsináló a maga helyén alkotó. Zárójel bezárva. A pontosan körvonalazott cél az öregséget elérzékenyülés nélkül ábrázolni, a filmes minden esetben ábrázol, különösen az idősebb tagok méltányolták, bizonyságot szolgáltatva az anyakönyvtől független elfogulatlanságukról. Az egyik, szavait apró nevetgéléssel kísérő, állandó szakértő, aki számos ilyen bizottságban működik, és mindenütt éppen csak elfogadható tiszteletdíjért, különösen, idézőjel, a gyökerekig hatoló, vakmerően fiatal szemléletet sugárzó, idézőjel bezárva, módszer őszinteségét méltányolta, a leépülésnek ezt a vakmerő dokumentációját, amelyet a szerző találóan nevez gerontó muzeológiának. A jeles szakértő vékony ajka sápa tinnyére húzódott, szabadon hagyva előreálló felső fogsorát. Ez nála a belső elragadtatás jele volt. Surányira természetesen nem hatottak rosszul ezek az úgynevezett szakvélemények, de nem is vette azokat túl komolyan. Hogy stréberkednek a kisöregek, mosolygott magában inkább szánalommal, mint gúnyosan. A forgatókönyv elfogadása már-már zavartalannak látszott, amikor az eddig csak néhány köhécseléssel jelen volt Árvai, az utolsó novellista Magyarországon, mint nem tudni miféle meggondolásból, alkalmilag meghívott, de amúgy eléggé passzív pofa jellemző Surányitól, néhány krákogás után szükségét érezte, hogy megszólaljon, vélhetően azért, hogy a maga beidegzett erkölcse szerint megszolgálja azt a bizonyos szakértői honoráriumot, vagyis hogy mégis mondjon valamit. Surányi eddig mint egy ellenfényben látta az utolsó magyar novellistát, vagy amint a köztudatban élt, lehet ő maga találta ki magáról a nagyobb hatás kedvéért ezt a nemzetközileg nem jegyzett reménykedőt. A fiatalember égett barna sovány arca, támadó torreador profilja kifeszült a gyanakvó figyelemtől, tartott ugyanis Árvaitól. Néhány futólagos találkozásuk arról győzte meg, van látszólagos szelítsége mögött egy kérlelhetetlenül logikus rendszer, s az állandó öngúny, amelyel magát súrolja, csak burok, hogy mögüle lecsaphasson arra, akivel éppen elszámolni valója van. A szabálytalanul elrajzolt arc, a száj mellé vésett két függőleges ránc, a kékes-barna szem, még szét nem bontott erős sugárzása legyőzte a lágyító ellenfényt. Az ázalagosra szakadt cigarettafüstben kezdtek néhányan feléje fordulni. Árvai, mint aki megérezte, hogy a bevezető hosszú hallgatás feltűnően aránytalanra sikerült, a késést behozandó gyorsan beszélni kezdett. Surányi Magnus szallagjáról. Árvai szerint lehetne ez a könyv sokkal keményebb, humánista pepecselést mellőző, kimondja kegyetlenebb, hogy az ifjú szerzőtől, mert a joga, a nemzedéki jog elvárná a zuhanás térvesztőbb megközelítését, ahogy a nő inkább csak zárójelek között mondja, a türelmetlen és a helyüket követő utódok ultimátumaként. Egy vének tájgetosza például, lakóhelyé körzetenként megszervezve, törvényesen kidolgozott, tanácsilag ellenőrzött tesztek szerint, ez nagyszerű jelenet lehetne egy ilyen filmben. Persze, mondja álszenten, ő nem illetékes arra, hogy tippeket adjon az alkotónak, és nem is célja ez. Szó szerint ezt mondja, pofozni való öntudattal. Nekem az egész egy kicsit Biedermeier. Így, hogy az öregség még a nagy emberek esetében is mennyire lefokozó, már ami a minőségi fogyatkozást illeti, arra fölhoz egy példát is. Thomas Mann kis kötetére a Dr. Faustus keletkezés történetére hivatkozik. Idézőjel, ez a kivételes géniusz, és még csak nem is a hűlés stádiumában, ájult elragadtatással ír egy bizonyos June Coleman nevű chicagói éjszakai nővérről, aki az író műtétje után ott virasztott az ágya mellett, és akit, engedelmet kérek az emlékétől, éjszakái angyalának nevez, és nem rest, hogy az iránta ébredt gyengéd érzelmeit is ecsetelje, idézőjel bezárva. A tűzérségi előkészítés után a leplezetlen támadás, így, ilyen módon. Ha egy man, mint öreg ember, sőt, mint öreg férfi, a kiszolgáltatottság ilyen fokára süllyed, hogyha a nyöszörgő hála arra kényszeríti, hogy ilyen módon kiadja magát, akkor mit szóljon mondjuk egy agypangásos Bernard Bernard, mondjuk a József körút 17-ből? És még néhány alattomos mondata. Ilyen esetben a kíméletlenség a legfőbb humánum, mert az gyógyító humánum. Ebből a szempontból a könyv hiányérzetet hagy bennem, érzelem nélküli, de álérzelmes. Szívtelen, de áljó szívű. Groteszk, de ez a groteszkség inkább perverz, mint bizarr. A részvevők érzik, a látszólag önkínzó hozzászólás csupa kikészíteni akarás, hatása akár a marólúgé. Egy öregedő ember, s ami még szerencsétlenebb ábra, egy teljes egészében nem sikeres ember kísérlete a hasfelmetszésre. Hátba támadni egy merész kezdeményezést. Persze a meghívottak keresztül láttak a szitán, nem hagyják ennyiben. Egyik másik visszautasítja a nyilvánvalóan tendenciózus elemzést, az alattomos támadást, idézőjel. A korszerű, igazán modern fölfogás szerint, mondja még halkan reketten konokul árvai, napjainkban a tragédiát már csak a burleszk eszközeivel lehet megközelíteni, és én ettől el vagyok ragadtatva, idézőjelbe zárva. Valami fölrémlik bennem. A fiatal művészek klubjában néhány héttel ezelőtt én fogalmaztam meg hasonlóan művészi programomat. A kegyetlenség, árvai mester most egyszerre bőbeszédű, szinten túláradó, igen, a kegyetlenség export-importja, mondja, világméretekben fontos lépés az emberiség közös gondolkodása felé. Így érthetjük meg a terrorizmus, vagy netán a kamikazék lelkivilágát, azaz így szabadíthatjuk meg magunkat az elavult konvencióktól. Amikor végre sikerült szétoszlanunk, vagyis kihámozni magunkat a szófoszlányokból, melyeket mindenki halálosan unt, az utcára lépve, a bőrömbe, ruhámba pácolódott füsttel az öreg Skodába ültem, és terv nélkül elindultam a város felé. Ha meggondolom, minden oké, a többség mellém állt. Teljes győzelem. A Tököli úton a hetes busz közeli megállójánál árvai várakozott, de olyan idézőjelben, mintha saját múltjából idézték volna. Eszterházi kockás öltönyében, kalcsa orrú sárga cipőjében, karján egy kifakult balonnal. Állt, mint saját stilizációja, és nem is a járda szélén, mondhatni így is, a teljesen elvont térben, az időperemén. Mögötte, körülötte, ellenfényben, egész életének szétszakadozó története. Noha szabálytalan helyen, de lestoppoltam előtte, sőt, rádudáltam. Elvihetlek valahová? Nem voltunk Pertuban, de most egyből letegeztem. Csábított a gondolat, beszorítom a kocsiba, ebbe a ronzant bádogcsapdába, és belegorombáskodok a pofájába, a szeme közé. Nagyon köszönöm, de nem. Válaszolt ajka körül valami elrajzolt mosolyjal, amely befejezetlensége miatt inkább volt grimasz, mint mosoly. Én tulajdonképpen egy vitorlásra várok. És félmagasba emelte hosszú kezét, mint aki gyengéden elbocsát. Látomásnak sem lenne utolsó, hogy a hetes busz és a 67-es villamos között egy éppen csak hajózható keskeny sávon közlekedik az a bizonyos vitorlás csapkodó sirályok kíséretében. Meg kell keresni azt az eltemetett fürdőt, ahol a benyillók, ahol a török örömök, ahol a masszőzök. Volt valaha az Erzsébet város egy sikátor utcájában egy köztisztasági fürdő, gőz, szalon, kád. Az ostrom alatt a gettó hulláit tárolták benne, mondta zárójelben valaki. Lebontották, nyoma sincs. A Dohány utcában egy minden kényelemmel ellátott, tengerkék és szép jaszínű csempékkel borított műintézet, a félelegáns közönség találkozó, sőt, találka helye. Eltűnt, ráomlott az idő. Az egykori tisztasági és örömszerzői intézmények helyén vasbetonraktárak, fekete bunkerek, ócskavas tárolók. Surányi mégis kitartott a keresés mellett. Idézőjel, nem Budapest fővárosának akarok reklámot csinálni, hárította el, amikor munkatársai klasszikus termárfürdőket ajánlottak. A nem létezőt akarom, nem a közhelyet, idézőjel bezárva. Mondta Torreador pofiljának kihívó fölényével, a bugyort, a föld alatti bugyort. Egy erős, gyöngyszürke június eleji napon a város vonalai elrajzolódtak, mint valami hólyag papír mögött, az egyik nagykörúti bérház udvarán megnyílt neki a bugyor. Egy valaha volt fürdő, halogatott lebontás előtt, szennyel, porral takart, meggörbült vaskeresztes üvegtető alatt. A belépés, megjegyzem, életveszélyes, figyelmeztette őket a házfelügyelő, aki tévedésből volt odahaza, elnézte a napot, és nem ment be a munkahelyére. Surányi saját szavaival bedobta az anyagi érdekeltséget, és erre a mozdulni nehezen akaró férfi némileg megélénkült, s végül hajlamosnak mutatkozott, hogy megkeresse az egykori fürdő egykori kulcskötegét. Nekem erre úgy szólván nincs fölhatalmazásom, fordult a bordó, melegítős, papucsos férfiú a rendezőhöz. Sűrű hullámokban áradt belőle a fokhagymaszag, érelmeszesedés ellen. Mert az egész úgy, ahogy van, átok a fejünkön, métej, kölyál téma, terjeszti a mindenféle betegséget. A vaslemezekből szögecselt súlyos ajtó lassú ívben két felé tárult, s előttük volt a hideg szürke félhomályban az egykori fürdő. Csempe maradványaival, zárójel, Villerok és Bos mozaik, zárójel bezárva. Az üveglencségből szerkesztett, megvakult tető alatt. A medence körül kőmelvén, amely hullámokban szabadult halakat imitál, az egykori kabinajtók befalazva, s a medence fenéken ragacsos, rejtélyes forrásból táplálkozó pocsolyák. Előkerült a notesz, és belé a címszavak. Vastartós konzolok, gipsz stukkók, rácsmaradványok. Hogy ebből film legyen, vélekedett a házmester most már több érdeklődéssel, hát ez ugyebár leratív, már akinek ilyen az ízlése. A medence felül éhes szúnyog felhő zúdult rájuk. Na és ezek a dögök, ezeket el is felejtettem. Miunitox megy rájuk, de kiirthatatlanok. Surányi összenézett az operatőrjével, mindkettő szemében a rátalálás öröme. Igen, a helyszín. Gábor Áron réz ágyúja fel van virágozva. A fiúk szokásos reggeli menet gyakorlatukat végezték, a tönkszerűen alacsony, sonkanadrágot viselő gondnok vezényszavára, aki, noha már június vége felé járt, a fülvédő sapkától úgy látszik nem tudott megválni. Nóta, állj, oszolj! Minden az előzetes megbeszélés szerint bonyolódott. A filmesek minibusza betolatott az udvar előterébe, és a kiválasztott öregek szám szerint 37-en fölkapaszkodtak a kocsiba gondnokuk vezetésével. Szerepükkel pontosan tisztában voltak. A napi díjjal is az eligazítás már 2 héttel korábban megtörtént. A várható élmény fölzaklatta őket. Valójában a kimozdulás lehetősége. Tudták, ők most nem valóságos lakói egy szociális otthonnak. Ők képzeletbeli öregek egy képzeletbeli otthonból, valahol a művészet szférájában. A rendező is arra bíztatta őket, minél valószínűtlenebb a viselkedésük, annál jobban megfelelnek. Szerepük történése igen egyszerű. Különleges tisztálkodási kirándulásra viszik őket, mondhatni így is, jutalom kirándulásra egy régi fürdőbe, ahová valamennyien évek óta vágynak, s amely már nem is létezik, csak az álmaikban. A nagy medence, az áttetszően zöldes meleg vízzel, amely az anyjuk méhébe varázsolja vissza őket, a mulatságos, jópofa vízköpőkkel, a talpat simogató színes mozaikpadlózat, keskeny fekvőpadok, s a testet olyan frissítve ostorozó zuhanyok. Mindenkinek kiosztottak egy-egy ovális zöld fürdőszappant, egy-egy piros síkos törülközőt és egy kényelmes rafia papucsot. Ezeket megtarthatják örökre. Ezzel a szereléssel és a fölpesdült várakozás jókedvével érkeztek a helyszínre. Az utcáról a három részre tagolt, hűvös kapuajon át énekszóval vonultak be. Ebben a gondnok külön megegyezett surányival. Az öreg urak mondhatni alaposan kiöltöztek az alkalomra. A szekrényekből furcsa ruhadarabok kerültek elő. Avit szövetszagot árasztó öltönyök, kabátok, sőt úgymond fátermörderek. De különösen a kalapokban nyújtottak látványosat. Ezek a történelmi brék egykori koronái voltak a férfiasságnak, a hódító jelképei, koszorúi egy-egy valaha büszke emberi fejnek. Csúcsosak, szélesek, széles pereműek, és olyan pehely finomak, hogy már-már fölszálltak a fejről. És külön a kemény kalapok, egyik-másik némileg elzsírosodva, de még így is. Azon kívül a londoni derbit járt gerleszínűek, a maguk utolérhetetlen előkelőségében. Lányok lesznek? Érdeklődött nagyvonalúan egy kis pigypangszerű vénember. A válasz minden igényt kielégített. Lányok? Természetesen, natürlich. És pucérak? Anyaszülten. Az öregek már a fürdő előterében meneteltek. A helyszín be volt világítva. Itt a gondnok vette át a szót, mert a megállapodás szerint ő irányította a statisztákat. A vízhangos, hidegszürke termekben szétpattogtak a szavai. Emberek, vetkőzés, inget, gatyát, sérfkötőt, mindent lefelé, egy, kettő. Az öregek elkezdtek tehetetlenül forgolódni, tétován és ügyetlenül. Zavarukban fogast, padot, széket kerestek, kapaszkodót a semmiben. A reflektorok mindenfelől pásztázni kezdték, a szúnyograjok átúztak a fényeken, a langyos kanálisszak felerősödött. Csinálják! Csinálják! Bíztatta őket barátságosan Surányi. Ez már a film! A gondnok, aki maga is szereplő volt, sonkanadrágjában és a fülvédő sapkában szünet nélkül hajszolta őket. És az előkötény? Kérdezte félénken valaki. Nincs előkötény! Tegyék a tenyerüket a fütyölőjük elé! Nevetett a gondnok. A riadt tétovázás átment görcsös rángatózásba. Belezavarodtak a vetkőzésbe. Aki elkészült, annak irány a medence. Az operatőr, mellőzve az eredeti gépállásokat, rögtönzésszerűen dolgozott. Az öregek teljesen lecsupaszítva, tenyerükkel rejtve testük szégyenét, elindultak a medence felé. 7 lépcső lefelé, emberek! Figyelmeztette őket a gondnok. Még az hiányzik, hogy a nyakukat törjék, bárki tudja. A vízköpőkből rozsdás víz szivárgott, a medencében is csak bokáig ért az iszapos fekete lé. A görbe hátak, a süppet mellek, a sorvat fehér szőrzet a melkason és a lágyék körül. Mindezt a kamera mikroalapossággal közvetíti. Egymásba kapaszkodva, egymás hideg testét érzékelve araszoltak befelé az öregek. A konzolokról egy-egy vastag, rozsdás csepp hullott a fejükre. A szem körüli ráncok, a szemben rémület. Na most, emberek, összefogózni és nóta! Gábor á! Az öregek felhangon folytatták. Ron, réz ágyú! Körbefogózva a medence közepén a 37 öregember. Ja, fel van. Azért kell, hogy valami szép történjék. Az élmény miatt. Virágoz. Surányi intésére egyetlen kivételével valamennyi reflektor kialudt. S az az egyetlen, mint egy aranypók, futkosni kezdett az öreg emberek feje búbján. Az operatőr darun közeledett feléjük, s ekkor, eltérve a rendezői elgondolástól, valami furcsa történt. Az egyik vízköpő tágra nyitott pofájából sistergés tört elő, szűkatlanú, élesen sziszegő hang. Az egyetlen reflektor megkereste ezt a vízköpőt. Valaki az öregek közül félhangosan felnyöszörgött. Auschwitz. Egy másik zokogástól fulladtan kiáltozni kezdett. Ciklon B, elgázosítanak minket! Az iszapos, síkos medencében szétszakadt az emberlánc, az öregek egymást lögdösve, tépve, utat törtek kifelé, eltaposva azokat, akik elcsúsztak a bokáig érő vízben. Küzdelem a lépcsőkön, bugdácsolva 4 kézláb, kihabzott szájjal. Világíts! Kiáltott Surányi. Hagyd abba! Ordított az operatőrre, aki még teljes lendülettel forgatott. Feloldhatatlan gyűlöletet érzett maga iránt. Fájdalmat és szégyent. Pedig olyan jól indult, tűnődött a gondnok. De ezek a vénségek az emlékeikkel, az agybajos emlékeikkel. 1985. Vége.